Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk Farkas Eszter, a József Attila Tudományegyetem természettudományi karán szerzett biológia szakos tanári diplomát 1995-ben. A végzést követően kutatóként kezdett dolgozni az Egyesült Államokban, St. Louisban a Washingtoni Egyetem orvoskarának anatómiai és neurobiológiai intézetében. PhD fokozatát a hollandiai Gröningeni Egyetemen védte meg 2001-ben a neurobiológia témakörben. Ezután a Szegedi Tudományegyetem orvoskarának tudományos munkatársa, főmunkatársa lett. 2007-2008 között az Egyesült Királyságban a Bradfordi Egyetemen töltött másfél évet posztdoktori tanulmányúton. Szegedre hazatérve 2010-ben habilitált, majd 2015-ben egyetemi docensé nevezték ki az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetben. Kutatási területe az agy keringése és annak rendellenességei. PhD munkája során majd fiatal posztdoktorként az agyérek öregedéssel összefüggő, illetve az Alzheimer-kor kialakulásában szerepet játszó elváltozásaival foglalkozott. 10 évvel ezelőtt kezdett tudományos érdeklődése a stroke betegség felé irányulni. Elsősorban a stroke okozta idegszöveti sérülés elhúzódó növekedéseinek okait vizsgálja. Munkájának jelentőségét tükrözi, hogy közel 60 angol nyelvű közleményére és 8 könyv fejezetére eddig 2000 körüli független idézetet kapott. Diákkörösei kiváló eredménnyel szerepelnek a tudományos diákköri konferenciákon, számos PhD hallgató munkáját koordinálja, a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány programjában mentorként vesz részt. Kutatásait az EGT norvég finanszírozási mechanizmusok támogatta, és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok finanszírozza jelenleg is. A Magyar Tudományos Akadémia kétszer ítélte oda számára Bolyai János kutatási ösztöndíját. 2015-ben a szakmai zsűri érdemesnek találta a L'Oréal UNESCO Magyar Ösztöndíja Nőkért és a Tudományért díjra, majd 2016-ban megkapta a L'Oréal UNESCO For Women in Science Program International Rising Talents nemzetközi díját. Felkérem Farkas Eszter docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bemutatást, és üdvözlök mindenkit ezen a szép őszi napon. Szép számban jelentek meg, és megtöltötték ezt a termet. Az előadásom a stroke témakörében fogja elkalauzolni Önöket. A stroke világnapja még odébb van, október 29-e lesz, de talán az év bármely napján aktuális erről a betegségről beszélni, hiszen nagyon sokakat érint, ma már népbetegségként tartják számon. Szinte nincs is köztünk olyan, akinek az ismerősei körében, vagy netán a családja körében ne lenne olyan, aki stroke beteg volt, a stroke által érintett. Így aztán mindannyiunknak van személyes kapcsolódása is a témához, és talán ez hozta Önöket is a mai előadásra, hogy közelebbről megismerkedhessenek ezzel a betegséggel. Először az agykeringésének a sajátosságairól szeretnék egy pár szót szólni, hogy megértsük azt, hogy élettani körülmények között, amikor az agykeringése épp, akkor milyen viszonyok mentén látja el az agyat vérrel. Ugye a testünkben minden szervnek a táplálásáról a vérkeringés, a vér táplálja a szöveteket, és ez nincs másként az agy esetében sem. Ezen az ábrán nagyon szépen látszik az agy rá van rajzolva erre az érrendszerre, hogy az agy keringése az egy borzasztóan sűrű érhálózatot takar. Ezeknek a kicsi ereknek az összes hossza az olyan 600 kilométert tesz ki, ami légvonalban Győr és Szeged távolságának a kétszerese, tehát egy nagyon jelentős érrendszerről beszélhetünk. Az ereknek a belhártyája is jelentős felületet képez, közel 20 négyzetméternyi felületet, amelyre azért van szükség, mert ezen a felszínen keresztül történik meg a gázcsere a vér és az idegszövet között, illetve ezen a felszínen keresztül történik meg a tápanyagok bejutatása az agyba az érfalon keresztül. Fontos még azt is tudni, hogy az agy keringésének folyamatos perfúziót kell biztosítani az agy számára, tehát minden időpillanatban az agy keringésének zavartalanul kell folynia. Ez a kép is hűen tükrözi az agyi érhálózatnak a sűrűségét, mégpedig az emberi agy kérgi régiójában. Az agyfelszín a képnek a felső, a kéregnek az alsó fele pedig a kép alsó oldala felé néz. És látszik az, hogy a felszínről a kéregbe behatoló erek mennyire gazdagon ágoznak el magában az agykéregben. Ez a hálózat annyira sűrű, hogy egy-egy mikroér, egy-egy kapilláris között a szomszédjához képest körülbelül 40 mikrométer távolság van csak. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy mekkora az idegsejteknek a sejtteste, itt látunk rá két számot, olyan 4 és 100 mikrométer között mozog egy-egy idegsejtnek a mérete, mondjuk a 100 mikrométeresek azok inkább a gerincvelőre jellemzőek, nem az agyra, akkor el tudjuk képzelni azt, hogy ebben a 40 mikrométernyi térben, ami két kapilláris között van, ott tulajdonképpen egy idegsejt fér el, és megállapítható az, hogy szinte minden egyes idegsejtnek van saját mikroere, saját kapillárisa. Ez is jelzi azt, hogy mennyire fontos az idegsejtek táplálása. Van az agy keringését meghatározó pár nagyon sajátos tényező. Az egyik ezek közül az, hogy ha megnézzük az agy tömegét, hogy mennyit tesz ki a test teljes tömegéből, akkor azt tapasztaljuk, hogy az 1200 g körüli agyszövet, az mindössze 2%-át adja a teljes testtömegnek. Ennek ellenére a perctérfogatnak, azaz annak a vérmennyiségnek, amelyet a szív egy perc alatt tud kipumpálni, ennek a vérmennyiségnek a 15%-a az agyra jut. És annak az oxigén mennyiségnek, amelyet ez a vér szállít, 1/5 az agy által fogyasztódik el, tehát az agy veszi fel azt az oxigént és használja a működéséhez. Ez is jelzi azt, hogy az agy mennyire aktív és mennyire nagy energiaigényű szervünk. Fontos még azt is megjegyezni, ez is egy sajátos tényezője az agynak, hogy nincsenek tartalékai. A perifériás szövetekben, például az izomszövetben vannak tartalékok, glikogén formájában tárolja az energiát a szövet, az agynak ezen tartalékai minimálisak. Ez magyarázza azt, hogy az agy keringésének folyamatosnak kell lenni, mert hogyha megáll a keringés, akkor nincs miből táplálkozzon az idegszövet. Hogyha csak 10 másodpercre is megáll az agy keringése, ennek eszméletvesztés a következménye, és hogyha percekig, 2-10 percig nem kap vért az agy, akkor ez agyhalálhoz vezet. Tehát ezek nagyon-nagyon rövid időtartamok, és jelzik azt, hogy mennyire függ az agy a folyamatos vérellátástól. És végül még egy sajátos jellemzőről kell szót ejtenünk, ez pedig az, hogy az agyunk egy zárt koponyaüregben helyezkedik el. Hogyha megnöveljük az agy vérellátását, ez nyilván növekvő vérvolument is jelent, és a koponyaüreg az egy meghatározott teret jelent, tehát nem tudjuk az agykeringését a végtelenig növelni, mert ez a zárt tér határt szab annak, hogy mennyi vért tudunk az agyhoz juttatni. Hogyha az agyi keringéssel probléma áll fent, akkor ennek kétféle módja lehet. Az első az, hogy egy lassan, hosszan elhúzódó folyamatról beszélünk. Mit értünk ez alatt? Például az öregedés folyamán az agyi érhálózat megritkulhat, tehát eltűnnek kapillárisok, az agyi ereknek a fala megvastagodhat, megmerevedhet, ez nehezíti a tápanyagok eljuttatását az agyszövetbe, és ezek a folyamatok akár 10 vagy több évig is elhúzódva memóriazavarokat okozhatnak, mert az idegsejtek nem jutnak a szükséges tápanyagokhoz, és az Alzheimer-kór kialakulásában is jelentős szerepet tulajdonítanak az agyérek elváltozásainak, amelyek részt vesznek abban, hogy a betegeknek a demenciája, a memória kiesése, emlékezet kiesése kialakuljon. A mai agyi keringési rendellenesség, a stroke, amely az előbb említett lassan, hosszan elhúzódó rendellenességgel szemben egy nagyon hirtelen fellépő esemény, egyik pillanatról a másikra következik be, és hát jelentős károkat képes okozni az agyszövetben. Mi is a stroke tulajdonképpen? Ez egy idegen szó, angol eredetű szó, és a magyar nyelvben nem olyan régen bukkant fel. A magyar nyelvben, ugye a magyar nyelv az egy választékos nyelv, a magyar nyelvben számos szinoníma létezik a stroke kifejezésre, ezek közül a gutaütés és a szélütés jól ismert. Ezek a kifejezések a stroke-nak a tüneteivel hozhatók összefüggésbe. Ugye a tünetek között megemlíthetjük azt, hogy a szája a sztrókos betegnek félrehúzódik, lebigyed, beszédzavara alakul ki, vagy féloldali végtag gyengesége, a karját nem tudja mozdítani, holott szeretné. Mindezek a tünetek azok, amelyeket gutaütésként vagy szélütésként ismerünk. A másik két fogalom, amit a magyar nyelv a sztrókra használ, az az agyvérzés és az agyi infarktus. Ugye az agyvérzés kifejezésben magában benne van az az agyi történés, ami ilyenkor lezajlik. Egy agyi érfala megpattan, megreped, és vér szivárog az agyszövetbe. A másik kifejezés az talán a szívinfarktusnak az analógiájára működik. Ugye tudjuk azt, hogy szívinfarktuskor a szívnek egy ere elzáródik, és az a szívizom szövet, amit ez az ér táplál, az elhal. Erre az analógiára használhatjuk az agyi infarktus kifejezést is, ami tehát azt jelzi, hogy az agyban egy ér elzáródik, és az azáltal táplált agyszöveti terület elhal. És végül azt a kifejezést is szoktuk használni, hogy agylágyulás, ami inkább a következményre utal, ugyanis az az agyszövet, amely sérül, amely elpusztul, az lágy, folyós konzisztenciájúvá válik, és talán ezt jelzi az a kifejezés, amit szintén a stroke-ra használ a magyar nyelv, hogy agylágyulás. Mint ahogy itt a tünetek, illetve az agyi történések kapcsán már utaltam rá, a stroke-nak két fő típusát szoktuk megkülönböztetni, aszerint, hogy mi okozza az agyszövet sérülését. Az első típus a vérzéses stroke, ugye erre mondtam az agyvérzés kifejezést, ami tehát azt jelenti, hogy egy agyi érnek a fala valamilyen oknál fogva megreped, és így az agyszövetbe szivárog a vér. És hát ez a kiszivárgó vér az, ami roncsolja a szövetet. A stroke eseteknek ez a kisebb hányadát adja ez a vérzés, ez egyébként történhet az agyon belül is, de történhet az agy felszínén is ez a vérzés. A stroke eseteknek körülbelül 1/5, 20%-át teszi ki a vérzéses stroke. A másik típus az érrelzáródásos stroke, vagy iszkémiás stroke-nak is nevezik, ez lenne felelős tehát a stroke esetek fennmaradó 80%-áért, és hát itt áll fenn az a folyamat, amikor az érfalban, akár érfal megvastagodás, érelmeszesedés révén egy érelzáródás keletkezik, és ez akadályozza meg az agyszövet vérellátását az elzáródástól távolabbi területeken, disztális területeken. Az iszkémiás kifejezés az arra utal, az iszkémia az egy görög eredetű szó, arra utal, hogy mind tápanyag, mind pedig oxigén hiányos ez a szöveti terület, ami tehát nem kap elegendő vért. Az elzáródás pedig azért alakulhat ki, mert a betegnek véralvadási problémái vannak, alvadékony a vére, vagy pedig azért alakul ki, mert egy érelmeszesedési folyamat zajlik éveken át a betegben, és ez az érelmeszesedés lehet olyan mértékű, hogy elzár egy eret, illetve az is megtörténhet, hogy egy távolabbi érszakaszon valahol a szervezetben egy érelmeszesedésből leszakad egy pici rész, azt a pici leszakadt rögöt a véráram magával sodorja, és az agyban érve egy szűkebb keresztmetszetű érben elakad ez a vérrög, és érelzáródást okoz. Hát a stroke egy nagyon gyakori betegség, a felvezetőben is említettem, hogy már népbetegségként tarthatjuk számon, és hát ezek a megdöbbentő számok is ezt mutatják. Itt Magyarországon évente körülbelül 42 ezer új stroke beteget regisztrálnak. Átlagban a statisztikák azt mutatják, hogy minden 10 percben bekerül egy stroke-os beteg a kórházba, és Magyarországon a stroke következményeiként minden fél órában meghal egy ember. Azok közül, akik kórházba kerülnek, minden harmadik beteg meghal ebben a betegségben. És hát itt hoztam egy pár példát arra, hogy a stroke nem válogat. Bach, a zeneszerző is stroke-ot kapott, Dickens, a regényíró, konkrétan a stroke miatt halt meg, a stroke másnapján. Sharon Stone, a színésznő, szintén ebben a betegségben szenvedett, és hát sajnos a leghíresebb és a legfrissebb magyar példa Kulka János esete, akinek szegedi kötődése is van, hiszen az édesapja Szegeden praktizáló orvos volt. És itt ez az alsó kis ábra azt hivatott mutatni, hogy világszinten, világszintű statisztikák azt mutatják, hogy 6 ember közül egy valamikor az élete során sztrókot fog kapni, ami szintén egy megdöbbentő szám. A sztrók után a sérülésnek, ami az agyban lezajlik, kétféle típusát szoktuk megkülönböztetni, az elsődleges, illetve másodlagos sérüléseket. Az elsődleges sérülésnek a kezelése az nagyon nehézkes, szinte lehetetlen, hiszen magát az érrelzáródást követően azonnal bekövetkezik, még mielőtt a beteg orvosi segítséget kaphatna. A másodlagos sérülések azok hosszan elhúzódnak, órákkal, napokkal, akár hetekkel az érrelzáródást követően is folytatódik ez a folyamat. Miért növekszik a sérült terület? Hát ennek számos oka lehet. Csak egy pár példát hoztam ennek az illusztrálására. Tulajdonképpen a koponyaűri nyomás emelkedése, illetve az ödéma képződés az összefügg egymással. Az ödéma az azt jelenti, hogy folyadék szaporodik fel a koponyaüregben, ami egy fizikai nyomást gyakorol a szövetre és roncsolja azt. Nem ritka az, hogy a sztrókot epilepsziás görcsök követik, és létezik egy jelenség, amelyet kevéssé ismerünk, és ennek az okára majd visszatérek, hogy miért ismerjük kevéssé. Ezt magyarul egy kicsit esetlenül agykérgi kúszó depolarizációnak nevezzük ezt a jelenséget, és hát szeretném majd az előadás során meggyőzni önöket arról, hogy mekkora kárt tud tenni stroke után az agyszövetben. A sztrókot követően a betegeknek minél hamarabb kórházba kell kerülniük, orvosi ellátást kell kapniuk, és hát itt az ábrán is látható, hogy ha a beteg 4-6 órán belül bekerül egy ellátó központba, akkor van a legjobb esélye arra, hogy felépülhet, vagy meg tudják akadályozni a sérülés növekedését. Ugyanis ez a rövid időablak, ez a 4-6 óra áll az orvosok rendelkezésére ahhoz, hogy az érrögöt el tudják távolítani az érből, akár úgy, hogy feloldják azt, ezt hívják trombolízisnek, akár úgy, hogy érsebészeti módszerekkel távolítják el, ezt pedig trombektómiának hívják. Tehát ez a két módszer kivitelezhető, de csak akkor, ha a beteg időben bekerül a kórházba. Sajnos a betegeknek mindössze 10-15%-a kerül be ilyen gyorsan ellátó intézményekbe, és ennek több oka is van. Az egyik oka az az lehet, hogy nem ismerik fel a sztrókot, nem veszik észre azt, hogy a beteggel mi történik. A másik ok lehet az, hogy ha a beteget álmában éri a sztrók, és ezért nem veszik észre. Illetve hát mire olyan mértékűvé válnak a tünetek, amik aggasztóak lesznek, addig is eltelik idő. És ez a 10-15%, ez borzasztóan kevés, különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ennek a 10-15%-nak is csak az 1/3-án tudnak érdemben segíteni az első 4-6 óra folyamán. Ezek miatt, a számok miatt is mondja az angol azt, hogy time is brain, Tehát minél előbb kórházba kerül a beteg, annál nagyobb részét tudják az agyszövetnek megmenteni, és annál jobb lesz az esélye a felépülésre. A másodlagos sérülések csökkentése az egy nagyon fontos célpont lehet, mégpedig azért, mert itt már nem csak 4 vagy 6 óránk van arra, hogy közbeavatkozzunk, hanem hosszan elhúzódó időablakban tudunk esetleg terápiát alkalmazni, napokig, hetekig a sztrókot követően. És hát emiatt, hogy van idő arra, hogy az orvos közbeavatkozzon, ezért ez a terápiás ablak alkalmat ad arra, hogy a sztróknak a súlyossága az hatékonyan csökkenthető legyen. És végül, de nem utolsó sorban, ugye az előbb mutattam azt, hogy milyen kevés betegen lehet segíteni az vérrög feloldásával. A másodlagos sérülések kezelésénél viszont minden beteg számításba jöhet, tehát ebből a fajta terápiából minden betegnek haszna lehet. Ezért aztán borzasztóan fontos az, hogy megismerjük azt, hogy a sztrók után az agyszövetben mi történik pontosan. Hogyha meg tudjuk azt mondani, hogy mi történik pontosan, akkor tudjuk azt, hogy melyek azok a folyamatok, amiket meg kell állítanunk, vagy csökkentenünk kell ahhoz, hogy az idegszövetet meg tudjuk menteni. A sztrók után a sérülésnek különböző zónái vannak, és a sérülésnek a központi régiója az, amely legsúlyosabban érintett. Itt csökken le az áramlás olyan mértékűre, hogy az itt lévő idegsejtek a központi mag régióban, az itt lévő idegsejtek szinte azonnal elpusztulnak. Itt jellemzően a vérátáramlás 20% alá csökken, tehát ezek azok a viszonyok, amelyek mentén az idegsejtek nem képesek túlélni. A mag régió körül találunk egy penumbra régiót, úgy is nevezhetjük ezt, hogy holdudvar, és ebben a régióban olyan idegsejteket találunk, amelyek szenvednek ugyan a tápanyaghiánytól, de még életképesek. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a régió tetszhalott állapotban van, mert nem funkcionál, ezek az idegsejtek nem működnek, nem csinálnak semmit, de még megmenthetőek. És nyilván azoknak a gyógymódoknak, amelyeket alkalmazunk, elsősorban ez a penumbra régió a célpontja, hiszen azokat az idegsejteket szeretnénk megmenteni, amelyeket még megmenthetünk, és azokat az idegsejteket minél gyorsabban, amelyek hosszú távon szintén a magrégióhoz fognak tartozni, hogyha nem teszünk valamit. Az agykéri kúszó depolarizáció tehát, amelyről a másodlagos sérülések kapcsán említést tettem, ez egy olyan folyamat, amely felelős lehet azért, hogy a penumbra régióban lévő még élő idegsejtek a mag régióhoz kerüljenek. Ez egy olyan jelenség, ami a központi területről indul ki hullámszerűen, és végighalad a penumbra régión is, és végighalad épp szöveti részeken is. Tulajdonképpen a mag és a penumbra határa lehet valószínűleg az a terület, ahol ezek a kúszó depolarizáció hullámok keletkeznek. A depolarizáció kifejezés talán már utal arra, hogy ez egy elektromos jelenség, az idegsejtek elektromos aktivitásával történik valami. És tehát a kis ábrán is jelzem azt, hogy ahogy ez a depolarizáció végighalad a penumbrán, annak az lesz a következménye, hogy a penumbra szövetet a mag régióhoz fogja vonni, a penumbra rovására fogja megnövelni a központi elhalt területet. Úgy kell elképzelni ezt a jelenséget, mintha beledobnánk egy követ a vízbe. Ugye a központja, ahol beesett a kő, az lenne a kiváltási fókusz egy ilyen hullámnak, és ugyanúgy, mint a víz felszínén a hullámok radiális irányba, koncentrikus körökbe terjednek mindenfelé, így terjednek ezek a depolarizációs hullámok is az agy felszínén a kéregben. De hát nem ilyen ártalmatlanok ezek a hullámok, mint ahogy ezt a kép sugallja. Azt szoktuk mondani, hogy inkább a cunamihoz hasonlóak, mert akkora kárt képesek okozni az idegszövetben, mint a cunami Japán partjain. Láthatóvá is tudjuk tenni ezeket a depolarizációs hullámokat. Ennek az egyik módja az, hogy olyan festéket használjunk, amely az idegsejteknek az elektromos aktivitására érzékeny. Ezek a festékek fluoreszkálnak, és hogyha az idegsejteknek az elektromos aktivitása megváltozik, jellemzően csökken, a csökkenő irány az a depolarizációt jellemzi, akkor ezek a festékek erősebben fluoreszkálnak. Megtehetjük azt, hogy az agyszövetet feltöltjük egy ilyen festékkel. Itt látunk a baloldali képen egy fluoreszkáló agyfelszínt. Fekete-fehér a kép, de a fluoreszencia színesben nézve piros lenne. És hogyha kivonjuk a hátteret, akkor láthatóvá válik egy depolarizációs hullám a jobboldali fekete képen, a kép sarkából kiindulva halad végig a szöveten, tényleg úgy, mint a víz felszínén a hullámok, miután egy követ dobtunk bele. Tehát így tehetjük láthatóvá ezt a jelenséget. Kísérleti körülmények között hozzáteszem. A depolarizációt másként is tudjuk detektálni, másként is tudjuk mérni. Az egyik lehetőség az, hogy az EEG-t vizsgáljuk. Ugye az EEG az az agyi elektromos aktivitást méri, és ahogy az idegsejtek egymással társalognak, egymással beszélgetnek, az EEG-nek van egy rezgése, egy kilengése, ami jellemző rá. Abban az esetben, hogyha egy depolarizációs hullám áthalad azon a területen, ahol az EEG-t regisztráljuk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a jelnek ez a kilengése, amplitúdója, ez beszűkül, depresszálódik, majd a hullám elhaladása után visszatér. Tehát addig, amíg a depolarizáció áthalad a szöveten, addig az ott lévő idegsejtek elektromosan inaktívvá válnak. Egy másik mód arra, hogy egy depolarizációs hullámot rajta kapjunk, vagy regisztráljunk, az az idegsejtek membrán potenciáljának a mérése, vagy egy azt jelző mérés. Itt pedig azt lehet látni, hogy a sima vonal az a nyugalmi állapotot tükrözi, tehát ebben az esetben, hogyha az EEG-vel összenézzük, az idegsejtek normális aktivitást mutatnak, tevékenyek, és akkor, amikor az EEG azt mutatja, hogy elhalad egy depolarizációs hullám, akkor azt látjuk, hogy a nyugalmi membrán potenciáljukat elveszítik átmenetileg az idegsejtek, majd aztán a hullám elhaladása után visszanyerik. És végül fontos megjegyezni azt is, hogy minden egyes depolarizációval együtt jár egy véráramlási válasz, egy helyi véráramlási válasz. Tehát ott, ahol éppen a sejtek depolarizált állapotban vannak, ott az agyi keringés átmeneti időre megemelkedik, és majd mindjárt be is mutatom, hogy ennek mi a kiváltó oka és mi a célja, hogy egy véráramlási válasz, egy véráramlás emelkedés társul a depolarizációs jelenséghez. Nézzük mi is történik az idegsejtekkel a depolarizáció alatt. Itt a bal felső sarokban kivágtam ezt a képet, ami a membrán potenciál változásokat hivatott mutatni, és egy piros szakasszal jelöltem rajta azt a szakaszt, amikor a sejteknek a nyugalmi membrán potenciál állapota jellemző. Itt egy idegsejtet látunk a nyúlványaival együtt, és azt látjuk ebben az esetben, a nyugalmi membrán potenciál esetén, hogy adott ionoknak az eloszlása különböző a sejten belül és a sejten kívül. Leegyszerűsítettem ezt az ábrát a kálium és a nátrium ionokra, de más ionok is részt vesznek itt, kloridionok, illetve fehérjék, negatív töltésű fehérjék is részt vesznek a membrán potenciál kialakításában. Tehát itt a kationokra nézve azt látjuk, hogy nyugalmi állapotban a sejten kívül sok a nátrium, kevés a kálium, a sejten belül pedig sok a kálium és kevés a nátrium. Abban az esetben, hogyha a sejt depolarizálódik, pirossal jeleztem a depolarizáció szakaszát, abban az esetben az ionáramok felcserélődnek, a sejt hártyán kis kapuk nyílnak, és ezeken a kapukon keresztül a nátrium beáramlik a sejt belsejébe, és most már bent lesz belőle sok, a kálium pedig kiáramlik a sejt belsejéből, és most már kint lesz belőle sok. Tehát a depolarizáció során ez az nyugalmi ion egyensúly ez megbomlik. Most a sejtnek ezt helyre kell állítania, megtörténik tehát a repolarizáció szakasza, itt látjuk a kis ábrán a felfelé ívelő szárat, amikor is ionpumpák lépnek működésbe. Van egy ionpumpánk, ami nátriumot káliumra cserél ki, a nátrium-kálium pumpa, ezt jelöltem pirossal, és egy ilyen helyzetben, amikor a sejt szeretné visszanyerni a nyugalmi potenciáját, akkor ez a pumpa visszaáramoltatja, visszapumpálja a káliumot a sejt belsejébe, és kipumpálja a nátriumot. Na most ez a folyamat, ez energiaigényes, ez a pumpa, a nátrium-kálium pumpa ATP-t használ. És ez az energiaigény az, ami miatt a depolarizációval a már említett áramlás növekedés jár, ugyanis látjuk azt, hogy a depolarizáció-repolarizációs szakaszára esik ez az áramlási csúcs, azért, hogy ATP termelődhessen a pumpa működtetéséhez és a membrán potenciál helyreállításához. És végül visszaáll a nyugalmi membrán potenciál, elhaladt a depolarizáció, ismét a kálium sok a sejtben és a nátrium sok a sejten kívül. Tehát sejt szinten egy depolarizáció körülbelül ezt jelenti. Na most ezeket a depolarizációkat nagyon sokáig nem tudták regisztrálni betegekben. Igazság szerint a depolarizációkat 1944-ben, a Puszó depolarizációkat 1944-ben írták le először, és 2002 volt az az év, amikor sikerült megmutatni azt, hogy sérült, agysérült betegekben, sztrókos vagy zárt koponya sérült betegekben ez a jelenség lezajlik. Nem minden betegben lehet vizsgálni a kúszó depolarizációkat, mégpedig azért, mert azon az EEG-n, amit a fejbőrre helyeznek fel, azon az EEG-n nem lehet látni őket. Sok oknál fogva az egyik ok az, hogy annyira vastag a csont, a koponyacsont, hogy ez tompítja a jeleket, illetve az EEG elektródák úgy helyezkednek el, hogy azokon nem lehet látni egy ilyen eseménynek a továbbhaladását. Így aztán olyan betegeken tudnak vizsgálódni, akik a stroke miatt vagy a koponya sérülésük miatt esetleg ödémát kapnak, és emiatt arra szorulnak, hogy a koponyájukat megnyissák. És egy ilyen műtét esetén lehet az agy felszínére egy elektródasort tenni, egy elektródasort, amin több pontból lehet jeleket elvezetni. Ezek a fekete kis pöttyök azok a pontok, ahonnan el lehet vezetni a jelet, és hogyha egy depolarizációs hullám végighalad az agyon, akkor látjuk azt, hogy a fókuszához legközelebb eső elektródán kell majd látnunk először, és ahogy halad tovább, úgy az egyre távolabbi elektródákon is megjelenik. És nyilván ez a bizonyítéka annak, hogy kúszó depolarizációról van szó, hogy bizonyos késéssel az egymás melletti elektródákon meg lehet látni. De erre hoztam egy példát a sérült emberi agyban. Itt a betegnek a CT felvételét látjuk felülnézetben, és a kis kék nyíl mutatja azt a pontot, ahová egy ilyen elektródasort felhelyeztek. Az alsó kép pedig egy MRI felvétel, ugyanabban a síkban készült, és azt lehet látni, hogy itt a jobb oldalon van egy ilyen világosabb régió, ez a sérült terület. Tehát a sérült területhez közel helyezték el ezt az elektródasort. Na most az elektródasoron a kék az az elektromos aktivitás, az EEG rezgése, a fekete pedig a membrán potenciált jelöli, hogyha visszaemlékeznek az én ábrámon, zöld volt az EEG, és kék volt a membrán potenciál, itt kék az EEG, és fekete a membrán potenciál. Tehát lehet látni, hogy ennek a betegnek ebben a megfigyelési időszakában három ilyen eseménye is történt, mégpedig azt lehet látni, hogy erről az elektródáról, a lentebbiről terjedt át kis késéssel a távolabbi elektródára, bizonyítva azt, hogy ez valóban egy hullámként tovaterjedő esemény volt. A betegeknek a vérátáramlását is lehet monitorozni, és itt látszik az, hogy ezzel a jelenséggel együtt egy másik pontból mérve, tehát időben nem pontosan ott vannak a véráramlási válaszok, Ezzel a jelenséggel együtt minden egyes depolarizációra kaptunk, vagy lehetett regisztrálni egy áramlás növekedési választ. Ugye a jelenséget most már lencsevégre tudjuk kapni, de bizonyíték is kell arra, hogy káros. És ezek a bizonyítékok több rétűek, eredetileg állatkísérletekből származnak, és az utóbbi időben már betegekben is bizonyítékot nyert az az összefüggés, hogy minél több depolarizáció történik a beteg agyában, annál nagyobb lesz annak a szöveti régiónak a területe, ami véglegesen elpusztul. Itt egy patkányagy keresztmetszetében jelölték meg az ép és a nem élő szövetet. A piros az ép szövet, a nem élő ép szövet pedig a fehér. És hát azt figyelték meg a mérések során, hogy ennek a fehér résznek a mérete egyenes arányosságban nőtt a depolarizációk számával. Nyilván az összefüggés, a koincidencia az nem okokozati összefüggés bizonyítéka, de egyéb kísérletek bizonyították azt, hogy a depolarizációnak kell megtörténnie ahhoz, hogy a szöveti sérülés egyre kiterjedtebbé váljon. Mi az oka ennek a kárnak? Azt gondoljuk, hogy a véráramlási válasznak van hozzá köze. Ugye az eddigiekben megmutattam azt, hogy véráramlás emelkedés jár egy-egy ilyen depolarizációs hullámmal, de vannak olyan esetek, amikor nemhogy elmarad az áramlás növekedés, hanem ellenkezőleg áramlás csökkenést kapunk a depolarizációval együtt. Ugye látszik egy picit az is, hogy míg az áramlás növekedéssel a membrán potenciál gyorsan helyreáll, az áramlás csökkenés mentén sokkal inkább elhúzódik a helyreállás. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a véráramlási válasz lehet felelős azért, hogy a depolarizációk károsítják a szövetet. De miért is? Mielőtt elmondom, még egy példát mutatok betegekből. Ugyanúgy, mint az előzőekben, itt fönt a betegnek a CT képe látszik, a kék nyíllal jelölve az elektródasor, az MRI képen világosan látszik a sérült zóna, az eredeti sérülés okán, és látjuk azt, hogy bizony ez a véráramlási válasz, ez betegekben is regisztrálható, betegekben is megfigyelhető, tehát itt megjelenik a depolarizáció, halad tovább a másik megfigyelési pont felé, és hozzá áramlás csökkenések járulnak, mégpedig úgy, hogy az eredeti áramlásra nem is tér vissza az áramlás. Úgy gondoljuk, hogy ez a jelenség az oka annak, hogy a depolarizációk károsak lehetnek. És akkor itt jön az, hogy miért. A repolarizációs fázist bemutattam már, hogy itt ebben a fázisban, ahhoz, hogy a kálium visszaáramolhasson a sejtekbe, és a nátrium kiáramolhasson, ehhez egy energiaigényes pumpa szükséges. És az energiaigényes pumpához pedig egy véráramlás emelkedés kell. Na most, ha ez a véráramlás emelkedés megfordul, és áramlás csökkenésbe csap át, akkor érthető az, hogy ez a pumpa nem fog tudni működni. Ha ez a pumpa nem működik, akkor a repolarizáció sem történhet meg, tehát a sejt nem képes visszatérni nyugalmi állapotába, és ez hosszú távon, akár ha fél óráig, óráig fennáll, akkor a sejt pusztulásához vezet. Így aztán érthető az, hogy ez a fajta áramlási válasz, ez oka lehet annak, hogy miért károsítja egy depolarizáció a szövetet. De mi a helyzet a másik fajta áramlási válasz esetén, amikor a depolarizációhoz áramlás emelkedés társul, mint ahogy azt a betegnek a példáján is megmutattam az első példán, ahol áramlás növekedést mértek. Itt vajon mi történhet a szövetben, ami végül is a szövet pusztulását okozza? Hát elkezdtünk vizsgálódni ezen a területen, és az egyik lehetséges oka a szövet pusztulásnak az a szöveti kémhatás lehet. Ugye normális állapotban a szöveteink semleges 7,3 körüli pH-n szeretnek jól működni. ebben az esetben mind a sejten belül, mind a sejten kívül stabil pH viszonyokat találunk, és a sejt jól működik. Abban az esetben viszont, hogyha a pH eltolódik savas irányba, jellemzően 6-9-6-1 közé, azt a sejtek nem szeretik. Ugye mindenki dolgozott már savval, régen a háztartásokban sósavat is használtak a vízkőoldásra, ecetsavat, marja az ember szemét, orrát. A sejtekben a savas kémhatás fehérjéket bénít le, ugye tanultuk még korábban, középiskolában, hogy denaturálódnak a fehérjék savas kémhatáson. Az agyban sosem lesz annyira savas a kémhatás, hogy denaturálódjanak, kicsapódjanak a fehérjék, de annyira elsavasodhat, hogy a fehérjék működését bénítja meg, annyira elsavasodhat, hogy a sejtmagban lévő DNS feltöredezik tőle, megbéníthat olyan fehérjéket, amik a sejthártyán ionokat pumpálnak kibe, megbéníthat enzimeket, amik biokémiai folyamatokat katalizálnak, tehát nagyon szabadgyökök termeléséhez vezethet az alacsony pH, tehát mindezek a folyamatok megtörténhetnek akkor, hogyha a szövetben savasodás történik. Térjünk vissza egy picit a stroke szöveti zónáira, szöveti sérülés zónáira. Ugye visszaemlékezünk, hogy a központi régió az a mag. Na most, ha a magban megmérjük a szöveti pH-t, mind a sejten belül, mind a sejten kívül, olyan 6-1-6-5 körüli értéket, savas értéket mérünk, ezt a sejtek nem jól tolerálják. Hogyha megmérjük a penumbra régiónak a pH-ját, ahol élő sejtek, de nem működő sejtek vannak, akkor azt tapasztaljuk, hogy itt olyan 6,8-7 pH-t lehet mérni, ami enyhén savas, nem súlyosan savas. Mi történik, ha egy depolarizáció végighalad ezeken a szöveti zónákon? Elsősorban nyilván a penumbra érdekel bennünket, mert ezt a szöveti zónát szeretnénk megmenteni. Itt erre mutatok grafikonokat. Kísérletesen létre tudunk hozni depolarizációs eseményeket, és itt látjuk a legfelső regisztrátumon, hogy 3 egymást követő depolarizációs eseményt hoztunk létre. Hogyha megmérjük a sejteken kívüli pH viszonyokat, illetve a sejteken belüli pH viszonyokat, és ezeken a regisztrátumokon a savasodás az fölfelé mutat, akkor azt látjuk, hogy a sejten belül is, illetve a sejten kívül is a depolarizációval párhuzamosan savasodik a közeg. És minden egyes depolarizációval ez megtörténik, ez a savasodás. Ugyanakkor, ha a véráramlási válasznak a kinetikáját vizsgáljuk meg, akkor azt tapasztaljuk, hogy ebben az esetben minden egyes depolarizációval áramlás emelkedés járt, tehát azt várnánk, hogy ez képes kielégíteni a szövet metabolikus igényeit. Itt jelzi azt is az ábra, hogy ezek az áramlási válaszok 45%-os áramlásról indulnak, tehát egy sztrókos szövetnek a penumbra régiójára jellemző áramlási viszonyokra épülnek rá az áramlás emelkedések. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy a penumbra régiónak van egy enyhén savas kémhatása, és erre az enyhén savas kémhatásra ráépül a depolarizációk okozta szöveti savasodás, mégpedig ilyen mértékben, szintén a savasabb pH-k vannak fölfelé feltüntetve az Y-tengelyen, tehát mind fiatal, mind idős agyban vizsgálottunk, és az látszik, hogy mind a két esetben magának a penumbra régiónak a 7,3-hoz képest eltolódik a pH-ja, olyan 6-9-7 közé, és aztán erre épül rá, erre tevődik rá az a savasodás, amit a kúszó depolarizációk okoznak. És hát itt látjuk azt, hogy fiatal és idős agyban is vizsgálottunk. Lényeges az életkor? Lényeges az életkor, ugyanis a statisztikák azt mutatják, hogy ahogy idősödünk, úgy egyre gyakoribb a stroke-nak az előfordulása. Ez a táblázat, ez az oszlopdiagram különböző országoknak, különböző kontinenseknek a statisztikáit sorakoztatja fel, különböző színekkel vannak jelölve a különböző országok és földrészek, illetve látjuk az X-tengelyen az életkor csoportokat, 45 évnél fiatalabbaknál 1000 főre jutó stroke esetek száma elenyésző mennyiségű, ahogy azonban haladunk 85 év kor fölé, exponenciálisan növekszik a stroke-nak az előfordulása. Tehát igenis jogos feltenni azt a kérdést, hogy az életkornak milyen szerepe van ebben a betegségben. És nem csak a stroke-nak az előfordulása növekszik az idősödő agyban az évek múltával. Visszatérek a kezdeti kis ábránkhoz, ahol láttuk azt, hogy körülbelül a mag és a penumbra régió milyen arányban jelenik meg az agyban. És a fiatal agyban ez az arány körülbelül így néz ki. Nyilván ezek a határok, a magnak és a penumbrának a határa, az dinamikusan változik. Tehát minél több idő telik el a stroke után kezelés nélkül, annál nagyobb arányban vesz részt a sérülésben a mag, és annál kisebb arányban a penumbra régió. Na most azt találták amerikai kutatók, hogy az idős agyban az a folyamat, amelynek során elveszítjük a penumbra régiót a mag növekedésével párhuzamosan, ez a folyamat az idős agyban sokkal gyorsabban történik meg, tehát az, aki idősen kap sztrókot, annak hamarabb vész el az a penumbra régiója, ami egy esetleges terápia vagy beavatkozás révén megmenthető lenne. A kérdés az, hogy van-e ebben a depolarizációknak szerepe? Abban, hogy az idős agyban sokkal gyorsabban növekszik az elpusztult szövet aránya. Azt találjuk, hogy van, legalábbis, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az az áramlási válasz, ami a depolarizációkat kíséri, az milyen típusú áramlás emelkedés vagy áramlás csökkenése, akkor azt lehet tapasztalni, hogy az idős agyban az olyan válaszok, amelyek áramlás csökkenéssel járnak, tehát rosszak a szövetre nézve, képzeljük el, hogy egy sztrókos szövet amúgy sem kap elegendő vért, és akkor még egy ilyen áramlási válasz fut rajta végig. Fiatal agyban elvétve alakul ki ilyen áramlási válasz. Az idős agyban a saját megfigyeléseink szerint az esetek 65%-ában, 67%-ában a depolarizációkkal véráramlás csökkenés jár, és azt gondoljuk, hogy ez részben felelős lehet azért, hogy sokkal gyorsabban veszítjük el a penumbrát az idős agyban, mint a fiatal agyban. És nyilván ez maga után vonja azt a következményt is, amin el lehet gondolkozni, hogy az idős sztrókos betegnek mennyivel gyorsabban van szüksége segítségre. A kémhatás kapcsán is van összefüggés az életkor és a pH változás között. A legelső ábrán, ahol azt mutattam meg, hogy a depolarizációk savasítják a szövetet, ott nem lehetett felfedezni azt, hogy az idős agyban erősebb savasodás alakul ki. Viszont miután áthaladt a depolarizáció a szöveten, azután a kémhatás, a pH fiatal állatban hosszú ideig enyhén savas marad. Itt a saját méréseink szerint a 7,3 helyett 7,1 körül, és ez hosszan elhúzódóan. Zárójelben megjegyzem, hogy az enyhe savasodás is kárt tud okozni, hogyha hosszú ideig fennáll. Idős állatban viszont, idős agyban azt tapasztaljuk, hogy miután elhaladt a depolarizáció, sokkal savasabb marad a szövet, és ez a savasabb környezet, ez a savasabb kémhatás ott a szövetben szintén felelőssé tehető azért, hogy az idős agyban a stroke-nak az elhalt régiója sokkal gyorsabban alakul ki, és sokkal gyorsabban növekszik. Összefoglalva mindazokat, amiket elmondtam, azt lehet a kúszó depolarizációkról elmondani, megfigyelni. Miután kialakult a stroke, és létrejött egy elsődleges sérülés, ugye ez az, ami rögtön az érrelzárodás után kialakul, és nem sokat tudunk tenni ellene. A sérülés határzónái mentén spontán megjelennek a kúszó depolarizációk ismételten, adott időközönként, fél óránként, óránként, vagy hogy gyakrabban is. Ezek a depolarizációk, mivel membránpotenciál változással járnak, egy metabolikus igényt támasztanak, ami megemeli a szövet véráramlását azon a helyen, ahol szükség van rá, lokálisan. És ez a véráramlási válasz abban az esetben, hogyha nem kielégítő, nem kielégítő alatt értem azt, hogy csökken a véráramlás, de nem kielégítő lehet az is, hogyha az áramlás növekedés nem kellőképpen nagy. Tehát, hogyha ez a véráramlási válasz nem fedezi a szövet metabolikus igényeit, és fennmarad egy savas kémhatás a szövetben, akkor az bizony visszacsatol, és a sérülés növekedését fogja okozni. És ez egy öngerjesztő körként zajlik mindaddig, amíg a depolarizációkat meg nem tudjuk állítani. Végezetül szeretnék visszatérni még egy picikét magára a betegségre, hogy egy kis figyelem felhívás is legyen arra vonatkozólag, hogy figyeljünk oda egymásra, hogy minél hamarabb ellátásra kerüljenek ezek a betegek. Mik is a stroke intő jelei, amire tényleg oda kell figyelni, és nem lehet legyinteni, hogy majd elmúlik. Az egyik az a száj félrehúzódása. Hogyha felmerül a gyanú, akkor azt szokták kérni, vagy azt lehet kérni a betegtől, hogy mosolyogjon, és látni fogjuk, hogy aszimmetrikus lesz a mosolya, vagy nem tudja az egyik szájszélét felhúzni. Féloldali végtag gyengeség. Ezt is lehet ellenőrizni úgy, hogyha gyanús a beteg, meg kell kérni, hogy emelje fel a két karját vízszintesre. És hogyha baj van, ha sztrókja van, akkor az egyik karja vagy magától lecsúszik, vagy nem is tudja felemelni. Beszédzavar. Hogyha elmosódottak lesznek a szótagok, hogyha úgy tűnik, hogy a beteg tudja, hogy mit akar mondani, de nem tudja kimondani. Ez szintén intőjel. Sok esetben járnak együtt ezek a tünetek látótérkieséssel is, abban az esetben, hogyha nagyobb agyi ér záródik el, ugyanis a nagyobb agyi érek táplálják a szemet is, a retinát is, és egy ilyen nagyobb érrelzáródás esetén látótérkiesések is jelentkezhetnek. És sok beteg panaszkodhat arra, hogy szédül, vagy elveszíti a koordinációját, ez szintén a stroke következtében. Tehát, hogyha ezek közül csak egy is fennáll, akkor azonnal orvosi segítséget kell hívni. És hát ajánlom mindenkinek ezt a videót, ami rám nagy benyomást tett annó, amikor felkerült az internetre 2008-ban. Egy olyan neurobiológus, neuroanatómus beszámolójáról van szó, aki saját maga átélte a sztrókot, neki vérzéses sztrókja volt, és aztán ő elmeséli a tapasztalatait, hogy mit élt át, milyen gondolatai voltak, és tudatában volt annak, hogy mi történik vele. Tehát nézhetjük a sztróknak a tüneteit külső szemlélőként is, de ő elmondja azt, hogy milyen ez belülről nézve. Nagyon tanulságos videó. És végül, de nem utolsó sorban, a sztrók egy olyan betegség, amit nagyon nehezen tudunk gyógyítani, nagyon kicsi sikerarányjal. Ezért aztán borzasztóan fontos a megelőzés. Az, hogy ne történjen ilyen esemény. Ha megtörtént, akkor nagyon szűkösek az orvos eszközei, amivel segíteni tud. Mit lehet tenni? Vannak olyan kockázati betegségek, amelyek emelik az esélyét annak, hogy valaki sztrókot kapjon. Ilyen például a magas vérnyomás. Tehát, hogyha valakinek krónikusan magas vérnyomása van, érdemes ezt a betegséget minél hamarabb kezeltetni vérnyomás csökkentőkkel. Pitvarfibrilláció, ez egy szívritmusbeli eltérés, és hát ennek az a veszélye, hogy amikor a szívritmusunk eltér a normálistól, akkor képződhetnek kis vérrögök a kamrában, illetve a pitvarban, és ezek a vérrögök a vérárammal eljuthatnak az agyba, és ott eret zárhatnak el. Tehát, hogyha valakinek szívritmus panaszai vannak, arra is nagyon érdemes odafigyelni. Cukorbetegség. A cukorbetegség az érfalakat károsítja, és növeli annak az esélyét, hogy az érfalakon megvastagodások, plakkok alakuljanak ki. És hát a plakkok, ha kialakulnak, egyrészt kialakulhatnak agyi erekben, leszűkítve azok átmérőjét, másrészt leszakadhatnak belőle darabok, és ezzel elzárulhatnak más erek. Tehát ezek a kockázati betegségek, de ezen túl természetesen mást is tehetünk az életmódunknak a javításával, a szokásos életmódjavító dolgok, egészséges táplálkozás, az elhízás megelőzése nyilván fontos, rekreatív sporttevékenység, tehát nem kell versenysportot űzni, elég naponta gyalogolni valamennyit, biciklivel járni munkába, szintén segít. Dohányzás mellőzése, ugye a dohányzás is egy rizikófaktora a különböző érelmeszesedési folyamatoknak, ami a stroke kockázati tényezője. És végül a mérsékelt alkoholfogyasztás sokat nem érdemes, de kicsit igen, ugye hallottunk már a francia paradoxonról, ami azt jelöli, hogy a franciák vörösbor fogyasztása az jótékony hatással van az érrendszerükre, az érrendszerüknek a szerkezetére, ugyanis a vörösbor tartalmaz olyan anyagokat, olyan növényi egyébként más növények is, tehát különösen a növényeknek a héjában vannak ezek az anyagok, amelyek az érfalnak a rugalmasságát segítenek megtartani, és az érelmeszesedés kialakulását gátolják, tehát egy nap két deci vörösbort nyugodtan el lehet fogyasztani. És végül hát nyilván az a munka, amit elvégzünk, mint minden kutatómunka, csapatmunka, és én ezúton szeretném megköszönni a munkatársaimnak, mentoromnak, Bari Ferenc professzornak a támogatást, a közös gondolkodást, a sok-sok munkát, amit a hallgatók, PhD hallgatók is elvégeznek, amely hozzájárul mindazokhoz az eredményekhez, amiről itt be tudtam számolni önöknek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és ha vannak kérdéseik, örömmel válaszolok rá. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen docens asszony előadását, és önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Nagy György Judit, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi adjunktusa tartja meg a Statisztika szükségessége és hibái című előadását. Várjuk önöket szeretettel egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.